Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, de a mai műsorban én leszek a legkevésbé érdekes személyiség, hiszen a mai műsorunkkal kicsit rendhagyó módon a 100 éves Bálint Györgyöt köszöntjük, Bálint gazdát. A műsor egy nemrégiben készült interjúból áll, amelyet Gandarvika Préma Dévi Dászi polgári nevén Szilaj Péterné készített. Bálint gazda lelkes híve Krisna völgynek, amint ez a műsorból is kiderül, és körülbelül 20 éve, amióta először járt ott, sokaknak az oktatói munkájában is példának hozza Krisna völgyet, mint a természetközeli gazdálkodás egyik szép példáját, mint Európa legnagyobb ökofalvát. Ezúton kívánunk Bálint gazdának még sok-sok egészségben töltött évet mindannyiunk örömére.
100 éves vagyok, és hát hol jobb hangulatban, hol rosszabb hangulatban, nem. Ma éppen nagyon nehéz napom volt. Na, de mondom azért. Szóval a föld megművelése, a szántóföldi termelés, az állattenyésztés, a kertészkedés, az erdészet, az a legősibb mesterségek közé tartozik. Az emberi társadalom tulajdonképpen akkor kezdett kialakulni, amikor az emberek rájöttek arra, hogy le kell telepedni valahová, és ennek az első következménye az volt, hogy kertet kell csinálni. És ezekből a kertekből lettek aztán később a termelő farmok, a termelő területek, amelyek az egész világon azt a célt tűzték maguk elé, hogy az embereket, a társadalmat ellássák élelmiszerrel. És ez a probléma Indiától Magyarországig évszázadokon keresztül kísértette a társadalmakat, de éppen a múlt esztendőben az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelynek 171 országot fog össze, köztük Indiát is, Magyarországot is. Tehát ez az Egyesült Nemzetek Szervezete azt a célt tűzte maga elé, hogy megjavítja az önellátást. És ez az önellátás számos országban, különösen azokban, ahol valamilyen vallási alapja is van ennek a dolognak, ezek nagyon jelentős szerepet játszottak el a társadalom életében. A társadalom úgy rendezkedett be, hogy ki tudja szolgálni ezeket a termelő üzemeket. Magyarországon például 1 millió, vagy annál valamivel több kiskert is van. Olyanok, mint itt a mi kiskertünk, tehát családi házak körül, olyanok, amelyeket a múlt század második felében kiosztottak úgynevezett hobbi kertek, vagy még a évszázadok óta művelt szőlős kertek, gyümölcsös kertek, üdülő kertek, akinek van Balatonnál, vagy a más üdülő területeken valamilyen üdülő épülete, azt is szereti valamiképpen körülvenni növényekkel, dísznövényekkel és hasznos növényekkel is, amit fel lehet használni a táplálkozásra, vagy arra, hogy a környezetüket szebbé, kedvesebbé, kellemesebbé, vidámabbá tudják tenni. Na most ebben a tekintetben a krisnások élen járnak. Tényleg ez a 25 éve működő Krisna Park, ez példát tudna mutatni nem csak a magyar embereknek, hanem azoknak a turistáknak, akik Magyarországra ellátogatnak abban, hogy lehetne emberszabású módon valamiképpen gazdálkodni és hozzájárulni ehhez az önellátáshoz. Én 15 évvel ezelőtt jártam ott először, aztán, de lehet, hogy 20 éve, és megcsodáltam már akkor azt, hogy milyen különös módon próbálják a múltat a jelennel és a jövővel valamiképpen összekötni. Láttam a szép szántóföldeket egy alkalommal éppen akkor, amikor arattak és betakarították a terményeket, meg amikor a kertészetben is megmutatták nekem azokat a zöldségféléket, amelyeket korábban nem ismertem, és elmondták, hogy ez milyen fontos szerepet játszanak az indiai emberek ellátásában. Egyiket, másokat ki is próbáltam itthon, meglehetős eredménnyel, és nagyon szívesen el is fogyasztottuk ezeket a terményeket, és amikor pedig hát a újévi ünnepeket ünnepelték, akkor mindig élveztem azokat a finom ételeket, amelyeket ott felszolgáltak a vendégek számára. Én úgy gondolom, hogy ezt a kapcsolatot, ami adódik ebből, sokkal szélesebb körben kellene megismertetni az emberekkel. Valószínűleg nem olyan szigorú mértékkel, mint ahogy a Krisna vallás ezt előírja. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk én arra biztatnám az embereket, hogy vegák legyenek, mert az ember alapjában véve mindenevő állat, és én nem tartom bűnnek azt, hogy ahogy az állatok egymást is megeszik, hát az ember is nevel, szeretettel gondoz, etett állatokat annak érdekében, hogy azok élelmet adjanak az emberek számára. De persze ez mindenkinek egyedi elhatározása. Talán nem nagyon illő dolog, de a magam példáján szeretném ezt elmondani, mert eléggé tanulságos. 18 éves koromban kerültem Budapestre vidékről. Apám éppen mezőgazdasággal foglalkozó ember, gazdálkodó ember volt, és hát én ott nőttem föl a szeme előtt, és láttam, hogy metszik a szőlőt, és 6 éves koromban kaptam egy pónifogatot, úgynevezett shetlandi pónikat, amelyek olyan 80 cm magasságúak, és apám az egy kocsival, meg szép szerszámzattal, és apám azt mondta, hogy na fiam, hát most ettől kezdve te fogod gondozni ezeket az állatokat, és tényleg én etettem, itattam, tisztogattam őket, kihordtam a trágyát aluljuk, szalmát hordtam hozzájuk, és hát minden nap befogtam, és ott a pajtársaimmal szórakoztunk ezekkel. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy 18 éves koromban egyetemre, hát Pestre kerültem, és egy olyan társaság vett véletlenül körül, baráti társaság, akik vegetáriánusok voltak, és én is csatlakoztam hozzájuk, és 3 évig én is begagoltam. És hát akkor fiatal voltam, és olyan idők voltak, hogy boldognak is éreztem magamat. Nem azért, mert nem ettem húst, hanem azért, mert olyanok voltak a körülmények, hogy nem volt okom panaszkodni. Okos emberek között voltam, akiktől sokat tanultam. Csak édesanyám volt mindig nagyon aggódó és problémák között. Ha én hazamentem, akkor hát mindig próbáltak engem erről beszélni, és hát anyámnak problémát okozott az, hogy mit adjon nekem enni, amikor hát szabadságom volt, szóval iskolaszünet volt. De én ezt tartottam mindaddig, amíg 1942-ben háború volt, meg nem kaptam a sarsbehívómat, ez maga nem tudhatja, hogy mi az, hogy sürgős azonnal, nem tudom mi a harmadik, szóval be kellett vonulnom, és akkor fönnhagytam a vegetáriánussággal, mert nem volt más lehetőség, mint hogy megettem azt, amit adtak egyáltalán lehetőséget, és attól kezdve aztán csak mindig érdeklődéssel és szimpátiával figyeltem azokat az embereket, akik vegetáriánusok, és érdeklődéssel figyeltem azokat az információkat, amelyeket hát a korábbi években is a Krisna hívők köréből kaptam, amik eljutottak hozzá. Na de visszatérve erre a farmra, tényleg ez egy nagyszerű kezdeményezés, aminek a hírét jó volna szélesebb körben terjeszteni, és rávenni az embereket, hogy nézzék meg, ami ott történik, nézzék meg azokat a gyönyörű építményeket, azokat a gyönyörű vallási tárgyakat, emlékeket, amelyeket ott most már összegyűjtöttek. Nem fölösleges talán lelkileg az sem, hogyha az ember, mint én, nekem is egyszer-kétszer alkalmam volt ott jelen lenni egy-egy vallási ceremónián, mert a józan és saját magát szabadnak tartó ember az úgy éli le az életét, hogy saját maga választja meg azt, hogy milyen körülmények között tudja úgy élni azokat az éveket, amelyeket a sors rendelkezésre bocsájtott, amiben úgy érzi, hogy talán leghasznosabban folytatta az életét. Na, hát én mondhatom magának, hogy mindig egy kicsit melegebb a szívem, amikor valamit a Krishna hívőkről hallok, és örülök annak, hogy vannak emberek, akik ennek a vallásnak a követelményeit vállalják magukra és teljesítik, akkor is, hogyha ez egy kicsit eltér, vagy nagyon is eltér tulajdonképpen az egész társadalomnak a szokásaitól, és úgy gondolom, hogy erre egyre inkább szüksége van a világ társadalmának, mert nem vagyunk egyformák, mindenki másképp gondolkozik, mindenki másképp látja a helyes utat, amit választania kell magának, és ezt a jogot, mint elsőrendű emberi jogot, ezt biztosítani kell magának. Ahogy magára nézem, örülök, hogy olyan emberrel találkozom. Én szívesen mondom mindig azt, hogy ember, ami akár kinnemű, akár nőnemű az, akivel beszélgetek. Tehát egy olyan emberrel találkozom, aki önmagából, a saját igényeiből kiindulva választotta ezt a lehetőséget, és folytatja annak érdekében, hogy minél több ember ismerje meg azokat a szép eszméket, amelyeket a Krisna hívők magukénak tartanak.
Tehát szakmai szemszögből.
Mármint kertész?
Igen. Mit tud tanulni a magyar ember Krisna völgytől?
Hát nagyon sok mindent, és nagyon sok minden furcsaságot is érez az ember ebben a dologban, amely eltér attól a irányzatból, amelyet a kertészet és a mezőgazdaság hát világszerte folytat. Tehát például a gépesítés, ugye maguk úgy tartják, hogy mindent emberi munkával kell elvégezni, és viszonylag kevés gépet, pláne kevés vegyszert használnak fel a termelés során, de éppen ennek az elméleti alapjait, amelyeket önök is követnek, azt volna érdemes szélesebb körben és máshol is alkalmazni. Például azt, hogy olyan növényfajokat válasszanak ki, amelyeket a betegségek kevésbé támadnak meg, a kártevők kevésbé pusztítják, és ezért nincsen szükség mondjuk arra, hogy a környezetet is károsító és szennyező növényvédőszereket használjanak. Nálunk ez a szemlélet tulajdonképpen most kezd megerősödni, mert ugye a növénynemesítés tudománya az olyan hihetetlen gyorsasággal fejlődött a utóbbi 50 esztendőben, hogy nem érdemes például arra törekedni, hogy olyan gyümölcsfákat neveljünk fel, amelyeket 8-10 évig kell gondozni, amíg elkezdődik amíg gyümölcsöt terem, de 80 vagy 100 évig hajlandók teremni, mert időközben lehetséges, hogy az a tudomány ág, amely éppen erre vonatkozik, olyan fajtákat fog tudni előállítani, amelyeket a kártevők nem támadnak meg, a betegségek nem pusztítják el őket. Tehát tulajdonképpen azt az elméletet igazolják és bizonyítják a tudomány eredményeivel, amiket maguk tartanak követendőnek. Én például nagyon nagy érdeklődéssel néztem, amikor úgy emlékszem, hogy amikor először ott jártam, hogy láttam, hogy ökrökszekerekkel szállítják a terményeket, meg a trágyát, meg minden egyebet, amire a termelésnél szükség van. Csak azért, hogy ne kelljen ott robbanó motorokat szennyezni a környezetet, meg a levegőt. És bizonyára igazuk is van ebben, hogyha ezt gazdaságilag valamiképpen alá lehet támasztani, valamivel el lehet. Én tudom azt, hogy Indiában például az ipar nagyon fejlődik, nagyon gyorsan, nem csak a lakosság érte el most már a 1,5 milliárdot, hanem az ipar is nem kis mértékben európai vagy amerikai hatások következtében persze, de éppen ezért nagyon jó az, hogyha vannak olyanok, akik ezeket a régi hagyományos módszereket mégis alkalmazzák, és örömüket lelik abban, hogy ezt tegyék. És én ezért mindig vidáman és érdeklődéssel megyek el oda a farmra, és mindig örülök, hogyha valaki hajlandó válaszolni a kérdéseimre is, és mindig van is valaki, aki szívesen válaszol rá, és őt az is előfordult, hogy tőlem kérdeztek valamit, amire persze én is nagyon szívesen adok, ha tudok választ. És hova tovább az ember a saját életében is oda jut, hogy a fizikai képességei olyan mértékben csökkennek, hogy több ideje és több kedve van ahhoz, hogy a filozófiai kérdéseket is elővegye. Nekem volt ezzel kapcsolatban most nemrégen egy nagy számomra érdekes élményem. Én nem tudom, hogy nem fölöslegesen pocsikolom itt a maga az önök idejét, de van egy remek könyvecske, idehozom. Egy nagyon híres belga író írta, az a címe, hogy a méhek élete, és ezt lefordították a világ minden nyelvére. És hát ez, amit ön most a kezében tart, ez 1940-ben jelent meg. De ha jobban megnézi, akkor ez már egy harmadik kiadás, tehát föltételezem, hogy valamikor majdnem 100 évvel ezelőtt jelenhetett meg ezek. Na most apám, amikor talán 14-15 éves voltam, akkor kezembe adta ezt a könyvet. Ezt a könyvet. És azt mondta, hogy olvasd el, fiam, mert meg fogod belőle tanulni, hogy hogyan élnek a méhek, a méh család, hogy alakítja ki az életmódját. És én elolvastam ezt a könyvet, és tényleg sok mindent megtanultam belőle, és azóta is nagy híve, bár nem foglalkozom vele, de nagy híve vagyok a méhészetnek, és nagyon szívesen fogyasztom a méhészet is. Az nem tilos, ugye?
Nem, nekünk is méhészetünk.
Jó, szóval, de az érdekessége a dolognak az, hogy a múltkor véletlenül ez a kezembe került, a múlt hetekben, és elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és rájöttem arra, hogy ez a nagy tudománnyal rendelkező író, ez voltaképpen nem is a méhek életét írta le, hanem a társadalom életét. Mert olyan sok hasonlóság van a méhek társadalma és az emberek társadalma között, hogy az bőségesen megteli, tölti gondolatokkal ezt a könyvet. Fantasztikusan érdekes dolgok vannak, hogy a dolgozóknak milyen körülmények között hogyan adják át az információkat egymásnak, hogy hova menjenek gyűjteni a virágport, és közben megtermékenyítik a gyümölcsfáknak a virágát, mert attól van sok gyümölcs a fákon, hogyha azt megtermékenyítik. A méhek ebben vezető szerepet játszanak, és sajnos a vadrovarok, hát a kultúra következtében olyan mértékig kivesztek a lakott területekről, hogy azoknak a megtermékenyítő tevékenységére már nem lehet számítani, csak a méhekre lehet. Úgyhogy most nem régen, pár nappal ezelőtt elkezdtem néhány ezzel kapcsolatban lévő emberrel beszélgetni. Elmondták nekem azt, hogy a városokban, a lakott területeken nem tilos a méhkaptároknak a felállítása és a méheknek a tartása. És ez nagyon helyesen van így, és az egy téves nézet, hogy a méhek megszúrják, nem csípik, megszúrják a gyerekeket, vagy a felnőtteket. A méhek nem támadó állatok, a méhek azok természetüknél fogva csak védekeznek a szúrással, tehát csak akkor szúrnak meg valakit, hogyha az valami olyan dolgot csinál, ami ő nekik ellenséges dolog, ez mondjuk olyan, hogy a röpnyílás elé valaki odaáll, és elkezd hadonászni ezt a méhek nem viselik el. Én sem viselném el azt, hogy valaki bejöjjön ide, és elkezdjen hadonászni, és mondani olyan dolgokat, amivel én nem értek egyet. Ugye? Vagy például a méhek nem szeretik az embereknek a... Szóval nem szeretik a például az izzadt embereket. Tehát nem kell a méhek repülését akadályozni, és akkor nem történik semmi baj, de egyébként sem egy-két méhcsípés szúrásba még senki se halt bele, az pláne olyan ember nem, akinek valamilyen kertje van, és levesz egy petrezselyem hajtást, és azzal bedörzsöli a méh szúrásnak a helyét, akkor az a kis pirosodás is néhány óra alatt elmúlik. Szóval jó volna a művészet, és a tudomány eredményeit is valamiképpen felhasználni, amiben egyébként az indiai kultúrának több ezer éves emlékei és eredményei vannak, amiket hozzáértően meg. Na, szóval végül is azt akarom ezzel elmondani, hogy mivel az embernek csökkennek a fizikai teljesítményei, ezért többet foglalkoztam mostanában a filozófiával, és hát ennek a könyvnek a hatására elkezdtem egy néhány nagy filozófusnak, mondjuk ókori Plátonnak, vagy a újkori Schopenhauernek, vagy Nietzsének egy könyveit elolvasni. Most nem régen olvastam Stefan Zweignek, ugye, aki már majdnem a mikorunk, hát legalábbis a 20. század elejének az embere volt, és aki ugyancsak nagyon, nagyon sok olyan dolgot írt le, amit én szívesen olvastam, és örülök neki, hogy módon volt elolvasni, és azt hiszem, hogy még sok mindent szeretnék még megtanulni, többek között a Krisna hívőktől is, és főleg a Krisna hívőknek a mezőgazdasági, kertészeti tevékenységéről, arról, hogy milyen szép pavilonjaik vannak ott a parkban, amelyek arra csábítják az embereket, hogy üljenek oda le, és cseréljék ki egymással a gondolataikat, ne küzdjenek egymás ellen, hanem próbálják egyeztetni a gondolatokat, amelyeket eszükben tartanak. És legyen idejük és erejük arra, hogy filozófiai műveket is kezükbe vegyenek és olvassanak, ami sajnos a utóbbi időben ebben a rohanó társadalmakban. Na, szóval én nem akarok fölöslegesen fecsegni maguktól, de mondja.
Azt hallottam, hogy szokott előadásokat tartani.
Hogy?
Hogy oktat. Diákjai vannak.
Hát pillanatnyilag nem, és nem is szándékszom már, de hát tulajdonképpen egész életemben én oktattam, meg ismereteket terjesztettem. Amikor kisdiák voltam, akkor mindig szívesen segítettem azoknak a gyerekeknek, osztálytársaimnak, akiknek egy kicsit nehezebben ment a latin a fejükbe, vagy a matematika, vagy más egyéb tudományok. Aztán, amikor azt gyakorlatban hosszú ideig, ugye én egy nagy állami gazdaságot vezettem, mármint szakmailag én vezettem, akkor mindig rendeztünk tanfolyamokat, és kiképeztük például középfokú képesítéssel rendelkező kertész szakmunkásokat, akik jól tudtak őszi barackfát metszeni, meg szőlőt metszeni. És hát aztán meg hát sokszor, sok-sok-sok előadást tartottam, és igyekeztem mondjuk a életemnek a második felében sok ismeretet terjeszteni olyan emberek között, akik ugyancsak kertészet iránt érdeklődtek és szerettek volna azon a kis területen, ami rendelkezésükre áll, minél jobb, hasznos, friss egészséges, jóízű, fogyasztani való gyümölcsöket, zöldségeket előállítani. De elég hosszú ideig tanítottam a Kertészeti Egyetemen, 10 évig voltam tanára a Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolának, és 8 évig voltam főszerkesztője a Magyar Televízióban a Gazdaképző című műsornak, amely hetenként jelent meg, és mindig igyekezett a gazdálkodó embereknek elmondani azokat az ismereteket, amelyre éppen abban az időszakban szükség volt, mondjuk ilyen, mint furcsa időjárás, ugyan ritkán volt, mint amilyen most éltünk át, ugye itt márciusban, meg április elején, de hogy mindezek közül alkalmazkodni kell, és azért mondjuk én nem teszek szemrehányást magamnak, mert már én március elején arról írtam azokban a cikkekben, amelyek sok megyei napilapban, meg országos lapokban is megjelent, hogy tessék felkészülni jól a tavaszra, mert igaz, hogy az idén későn jön meg a tavasz, de egyszerre be fognak következni egy kellemes, meleg tavaszi nap, amely majdnem nyári meleget hozott, mint a mai nap. És aki erre jól felkészült, és nem az utolsó pillanatban szalad sárga répa, meg petrezselyem mag után, meg hagyma mag után, meg növényvédőszerek után, meg most akarja rendbe hozni a tavaly üzemképtelenné vált permetezőgépét, vagy fűnyírógépét, az most vidáman tudja végezni a munkáját. Szóval én az ismeretterjesztést nagyon fontosnak tartom, és nagyon, ahogy elmondtam, nagyon sokféle formában is folytattam, és minden bizonnyal ez volt az oka annak, hogy a múlt év december 5-én megkaptam ezt a Prima Primissima díjat, amelyet ugye nagy megtiszteltetésnek éreztem, és viselem is ennek a következményeit, mert nagyon sok helyre hívnak, hogy erről vagy arról mondjak valamit, vagy segítsek, vagy támogassam valamit. Ez egy jelentős, nem túlságosan nagy, de egy jelentős pénzjutalommal jár, az egy ritkaság, azt hiszem nincs is több a hivatalos magyar díjak között, tehát tudósok, művészek kapják ezt a díjat, és én kötelességemnek éreztem, hogy ezt mindjárt osszom is el, és egy héten belül szét is osztottam. Itt a nem messze innen, Kistarcsánban egy kórház, ahol én többször voltam olyan átmeneti beteg, éppen ez talán nagyon súlyos autóbaleset után sok minden volt, de nem katasztrofális dolgok, de törések, szakadások, mindenféle. És ez a kórház egy nagyon szép kerttel, parkkal van körülvéve. Többek között van nekik egy olyan rózsaparkjuk, ahol 6000 tő rózsát nevelnek. De az utóbbi években ezeknek a gondozására egy fillér pénz nem jutott. És arra gondoltam, hogyha az állam nem adott nekem, de nekem adott egy kis pénzt, akkor annak egy részét odaadom önnek is. És rendbe hozattam ezt a parkot, meg a, főleg a rozáriumot, tehát ezt a rózsakertet, megtrágyázták, öntözéssel ellátták, szóval rendbe hozták, amennyire lehet, még valamennyi hátra van, amit jövő héten fognak, az a kertészeti vállalat, amit ezzel megbíztam, el fogja végezni a jövő héten. A másik részét egy humanitárius szervezetnek, az Oltalom Alapítványnak juttattam, akik Borsod megyében vannak olyan nagyon, nagyon elhanyagolt községek, elég sok cigány lakossággal, ahol gyerekeknek cipőjük nincs, ahol a gyerekek elmondják, hogy utoljára pénteken délben esznek meleg ételt, és legközelebb csak hétfőn délben, amikor újra az iskolába mennek. Szóval ezek az iskolák nagyon szerényen vannak felszerelve, és hát ugye ruházat nincs, és hát a konyhák is nagyon-nagyon-nagyon gyatran működnek, hát ezeknek egy nagyobb összeget sikerült adnom. És hát ugye mindenkinek vannak fiatalkori élményei, hát én is nagy tiszteletben tartom az alma máteremet, az én iskolámat, ahol a szakmámat tanultam, a kertészeti egyetemet, ahol egy alapítványt tettem a minden évfolyam, végzős évfolyam legjobb eredményt elérő két diákjának, hallgatójának, egy hölgynek és egy férfinek, és ezt útravaló névre kereszteltem el, és hát ez egy olyan nem túlságosan nagy összeg, de hát egy olyan dolog, hogy mondjuk segít abban, hogy szélesebb körben tudjon keresni magának elfoglaltságot, állást, munkát. Szóval igen, hát tanítottam, igen, elég sok, mint soha.
Hogy mit gondol arról, hogy mi Krisna-völgynek a létjogosultsága? Krisna-völgynek mi a létjogosultsága ma?
Hogy van-e létjogosultsága? Igen. Persze, messze melően. Én meggyőződésem az, hogy nem csak azoknak, akik mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, hanem minden embernek nagy élményt jelent az, hogyha a Krisna-völgyet fölkeresi, és látja, hogy milyen szépen rendezték el ott a termelő táblákat, a kertészeteket, a raktárakat, milyen gyönyörűek azok a pihenőhelyek, kis tavacskák, meg a vallás gyakorlásához szükséges épületek is, amelyek, hát igazán, hogyha valaki tőlem azt kérdezi, hogy ha történetesen Siófokon nyaral, akkor mit lehet, mi volna egy olyan látnivaló, ami egy napra való kirándulásra a legértelmesebb cél, akkor azt mondanám, hogy menj el a Krisna-völgybe és ismerkedj meg ezzel a dolgot. És én is tavasszal amikor először lemegyünk Siófokra, mert ott van nekünk egy kis ilyen apartmanunk egy üdülőházban. Feleségem különösen nagy szerelmes a Balatonnak is, de hát én is persze nagyon szeretem, de hát onnan nem jelent nagy kirándulást, úgyhogy elmegyünk, és tavasszal megnézzük, hogy most mi történik a Krisna völgyben. Éppen néhány nappal ezelőtt jártam az állatkertben, amely most duplájára növekszik a területe, és gyönyörű terveik vannak az állatkert kiszélesítésében. Hát az állat és az ember, meg hát persze én jogtalanul kifogásoltam, és a növény kimaradt belőle, de azt mondták, hogy nem. Növények is éppen olyan fontos részei a eredetileg állat és fűvészkertnek nevezett állatkertnek, hogy azt ők tiszteletben tartják. És hát ugye az elefántok azok kezdet óta, az első elefántot az osztrák császártól és magyar királytól, Ferenc Józseftől kapta az állatkert. Mert az állatkert éppen 150 éves, a budapesti állatkert, és hát ezek az új építmények nem lesznek készen, csak talán az évtized végére, hát mondjuk 2020-ra vagy 2021-re, de hát csodálatos dolgokat csinálnak. Nagyon nagy figyelmet fordítanak a gyerekek, sok játszótér lesz, meg sok lehetőség állatsimogatásra, állatokkal való foglalkozásra. Szóval nagyon szakszerűen, szépen csinálják ezt a dolgot. Igazán mondhatom, hogy az a Perzsányi Miklós főigazgató minden elismerést megérdemel, és önöknek is azt merem ajánlani, hogy vegyék föl vele a kapcsolatot, talán még mind a két félnek még hasznos is lenne a kapcsolat. Őneki biztos vannak egyébként hát a indiai állatkertekkel kapcsolatban vannak neki.
Igen.
Nem jutott erre sor, hogy erről beszéljünk, de egész biztos, hogy sok kapcsolatok van, hiszen egzotikus állatok az.
Igen, annak idején, amikor a tehenet akartunk behozatni Indiába, akkor ő segített, mint állatkert, ő
persze,
kapott engedélyt.
Nagyon érdekes. Tudja, ez egyre, ugye ez az egész földgömb népessége egyre közelebb kerül azért egymáshoz. Mondjuk ez Magyarországra most nem jellemző, de egyébként egyre közelebb kerülnek az emberek egymáshoz. Én például Tajföldön egy kis magyar delegáción, öt főnyi delegációnak voltam a vezetője, és arra hívtak meg, hogy akkor ünnepelte az 50. évfordulóját a bangkoki agrártudományi egyetem. És hát engem arra is megkértek, hogy tartsak ott három előadást. És kérdeztem, hogy hát miről beszél? Azt mondja, az egzotikus növényekről. Mondom, miért? Ugye egzotikus növények, hát itt vannak az orhideák, nézze hátra.
Ez orhideák?
Ez is egy orchidea. Most volt egy orchidea kiállítás, onnan hoztuk, és akkor próbáltam sorolni, hogy milyen növé. Hát azt mondom, búza, burgonya, alma, hát ezek az ő számukra egzotikus növények, hogy erről tartsak én előadást, és hát persze megtartottam, és érdekelte is őket. De ez is jellemzi, hogy összekeverednek a dolgok, és értő és érző emberek megtalálják egymást a különbözőségek ellenére is. És nem a különbözőségek, nem a különböző vélemények a fontosak, hanem az, amiben az emberek egyetértenek. És én is egyetértek azokkal az elvekkel, amelyeket önök a magukénak tartanak, és mindig szeretettel gondolok a krisnásokra, mint erre a látogatásra is, készülök arra, hogy tavasszal újra legalább egy fél napot ott fogok tölteni a Krisna völgyben.
Eddig tartott az interjú, köszönöm szépen a figyelmüket. Góranga!